Dicsértessék a Jézus Krisztus! Magától értetődő, kedves hallgatók, hogy ez a hét a Szent Atya látogatásának izgalmában és élményében telik el. Nem akárki jön hozzánk, hiszen a Szent Atya az egész Anyaszentegyház vezetője, tehát a legfőbb vezető jön el hozzánk, akik igazán nem vagyunk az egyháznak igen jelentős része. Viszont az is igaz, hogy Európában igencsak stabil része vagyunk az egyháznak, és a Szent Atya éppen ezt akarja megjutalmazni a maga látogatásával, illetve megerősíteni a további harcokra. Végül is magának Jézus Krisztusnak a helytartója az, aki jön hozzánk. Éppen ezzel a tisztelettel veszük körül, ezért a nagy készülődés, és ezért várjuk nagy lelkesedéssel és kíváncsisággal a Szent Atya szavait. Krisztus szól általa, vagyis az egyház vezetője. Miközben imádkozunk, hogy a Szentlélek segítse ezt a látogatást eredményre, megerősödésre, ugyanakkor azt is kérjük, hogy ez a tanítás valóban élővé legyen bennünk, és nem csak, hogy megerősítsen hitünkben, hanem gyakorlativá tegye mindazt, amit mi hitnek nevezünk, vagyis tettekben is mutatkozzék meg, ami keresztény mi voltunk. Általában mondható, hogy a magyarság az utóbbi években, az adakozásban, a nagy lelkűségben igazán kitett magáért. Jó lenne, hogyha ez nem csak kifelé mutatkoznék meg, hanem a bensőben is, vagyis a szentségek vételében és az egymásik megbecsülésében, illetve a lelkünk ápolásában, hiszen végül is Isten előtt adunk számot. A jó tettek szükségesek, de nem elégségesek. Az Úr Jézus azért alapította a szentségeket, hogy éljünk velük, vagyis szentebbekké legyünk. Hiszen pontosan ez a mennyei Atya üzenete már. Kezdettől fogva szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez a szent nem annyit jelent, hogy az ember fedhetetlen lesz minden szempontból, minden pillanatban. Azt jelenti, hogy noha gyönge és noha bukdácsoló, de törekszik arra, hogy szent legyen. Vagyis itt az akarat megfeszítése a fontos, és az, hogy az ember el ne felejtse, ebben a világban is égi hivatása van, hiszen Jézus Krisztus él bennünk, és Jézus Krisztusnak adunk lehetőséget, hogy általunk működjék ebben a világban. Ezzel a lelkülettel fogadjuk a Szent Atya látogatását, szavait, tanúságtételét, hogy aztán ebből a mi tanúságtételünk, azaz igazi keresztény életünk származzék. A bevezető imádságunkban a Szentlélek segítségét kérjük mindennek megvalósításához. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mielőtt elfelejteném, már is mondom a recepció telefonszámát: 061-373-0701. Akinek kérdései vannak, forduljon bizalommal ezen a telefonszámon a válaszokért. Hálásan köszönjük a kedves hallgatók anyagi támogatását, meg lelki imádságos támogatását is, amivel a Mária Rádió működését segítik. Az anyagi támogatásra nagy szükség van, hiszen tessék csak belegondolni, nem csak a boltokban, hanem máshogy is emelkednek az árak, márpedig a Mária Rádió nagy áramfogyasztó, és éppen ezért egyre növekednek azok a kiadások, amelyeket a fenntartás, a működés igényel. Ezeket másként nem tudjuk fedezni, csak is a kedves hallgatók adományaiból. Nagyon hálásak vagyunk értük, és kérjük, továbbra se feledkezzenek meg a Mária Rádióról. Az imádságokat is köszönjük, mert hiszen éppen ezek segítenek ahhoz, hogy a Mária Rádió lelkileg hasznos forrás legyen a hallgatók számára, vagyis jót és jól mondjunk, és ezáltal a lelkiséget növeljük minden hallgatóban. Köszönjük, és továbbra is kérjük az értünk való imádkozást. Ismételjük, hogy miről is beszéltünk egy hete. Az Új Szövetség Szentírás könyveinek a szavahihetőségéről, épségéről beszéltünk. Isten kinyilatkoztatását, amivel a mi vallásosságunkat segíti, elsősorban az Új Szövetség könyveiben találjuk meg. A kérdés, hogy a két évezred alatt nem torzultak-e ezek az iratok, valóban eredetiek-e, és hagyatkozhatunk-e rájuk. Akkor nevezhetjük őket hitelesnek, ha valóban egykorúak, szavahihetőek és épp szövegűek. Itt a történelem tudománynak van nagy szerepe, hiszen annak kell mindezeket kikutatnia és igazolnia. Ezek a szövegek kortársak, sőt szemtanunktól valók. 100 körüli időből már vannak nem csak töredékeink, hanem idézeteink és leírásaink is. Tehát akkor már ismertek voltak ezek a szövegek, sőt elterjedtek is. Kiderül a szövegekből, hogy a szerzők jól ismerik Palesztinát és Jeruzsálemet. Apró részletek pedig arról tanúskodnak, hogy csakis szemtanúktól származhatnak. A szövegek pedig az első századi palesztinai zsidók stílusában íródtak, ezt pedig éppen a kumráni tekercsek tudják igazolni. Vagyis az első feltételnek eleget tesznek ezek a szövegek, azaz valóban egykorúak azzal, ami történt, amit leírnak. Nem valamiféle kitaláció mindez, hanem valóban abból az időből származó szemtanúk, illetve közeli kortársaknak a leírásai. A mai alkalommal viszont a másik két követelményre figyelünk, mégpedig, hogy mennyire szavahihetőek és épp szövegűek, vagyis valóban az igazi szentírás van-e a kezünkben még mind a mai napig. Az egykorúságon túl azt is állítjuk, hogy az Új Szövetség iratai szavahihetőek. Pascalnak van egy szellemes bizonyítéka erre vonatkozóan. Azt mondja ugyanis, hazudni érdekből szoktak. A szentírók azonban még az életüket is feláldozták ezért a tanításért. Ez már önmagában is elég bizonyíték lehet. Vagyis nem hogy elhallgattak volna valamit, vagy éppenséggel eltértek volna a hitvallásuktól, hanem még az életükkel is bizonyították, igaz az, amire az életüket rátették, mégpedig a szó szoros értelmében, hiszen vérüket is ontották mindezért. Vagyis a keresztények hűek voltak Jézus Krisztus tanításához. Na de hát ez a mindennapi életben is megvalósul. Ehhez járul az is, hogy nem titkos dolgokról írnak a Szentírás könyvei, sőt, maguk is hivatkoznak szemtanúkra. Tehát amikor megíródnak ezek a könyvek, akkor már igencsak elterjedt a kereszténység. Gondoljunk bele, hogy pünkös napján több mint 3000 ember keresztelkedik meg. Vagyis tömegesen hódít Jézus Krisztus tanítása ebben az időszakban. Ahogyan az Úr Jézus megígérte, ha fölemelnek a földről, mindent magamhoz vonzok. Ezt a tanítást tehát, akik például pünköstkor megkeresztelkedtek, sokan hallhatták az Úr Jézus szájából. Most aztán az apostolok által megerősítve már tudják, mit kell tenniük, milyen közösségbe kell csatlakozniuk, és mit kell mindezzel kezdeni, vagyis mi az az istentisztelet, amivel a Jézus Krisztus által tanított igazságokat meg tudják valósítani életükben. Ilyen módon tehát bárki cáfolhatta volna azt, amit leírtak az evangelisták, vagy Szent Pál, vagy a többiek. Nem úgy van, én nem úgy hallottam, de hát ilyesmiről szó sincs. Ugyanakkor olyan forrásokat is találhatunk, amelyek külső források, vagyis az állításokat bárki ellenőrizheti, még nem keresztény közösség írásaiból is. Itt elsősorban Josephus Flavius-ra, a zsidó történeti íróra kell, és az ő adataira hivatkoznunk. De akár Tacitusnál, vagy Svetoniusnál is találunk bizonyos adatokat. Tehát olyan dolgokat írtak le a Szentírásban, ami azért mások érdeklődését is fölkeltette, vagy legalábbis mint értesülésről nekik is vannak véleményeik, és ezért le is írják mindezt. Nem beszélve a régészet ásatásainak bizonyítékairól. Vagyis itt nem pusztán csak szóbeszédre hagyatkozunk, vagy ilyen amolyan források megemlítésére, hanem olyan tárgyi bizonyítékok, amelyek igazolják nem csak a Szentírás igazságát, hanem az események történetiségét is. Ugyanakkor belső bizonyítékokat is találunk az iratokban, hiszen nem csak nagyszerű dolgokról írnak, hanem őszintén szólnak a szereplők hibáiról, vagy éppenséggel hitetlenségéről is. Tessék csak gondolni Tamás apostol esetére, vagy éppenséggel, ahogyan Jézus Krisztus elég keményen megfeddi a szenvedés ellen tiltakozó Péter apostolt, takarod sátán. Álljam hátam mögé, sátán. Vagyis az Úr Jézus keményen, de igazságosan beszél, és ugyanakkor Péternek, az egyház vezetőjének, az akkori pápának, vagy leendő pápának a hibájáról is beszél, nem beszélve aztán a későbbiek során a háromszoros tagadásról. Vagyis itt nem valamiféle dicshimnusz szerepel a Szentírás könyveiben, hanem a szereplők hibáiról, gyöngeségeiről, emberi botlásairól is van szó. Az Úr Jézus egyénisége ezzel szemben olyan fölséges és reális, hogy az képzeletből nem is lehetett volna megszerkeszteni. Vagyis csak is a tapasztalat mutathatta meg Jézus Krisztus tökéletességét, Jézus Krisztus nagyszerűségét, türelmét és ugyanakkor tanítási bölcsességét. Azt is bátran állíthatjuk, hogy az új szövetségi szentírás szövegei nem változtak a két évezred alatt, vagyis épp szövegek vannak ma is a szentírásban. A mai szövegek eredeti szövegek. Ez abból is következik, hogy az Úr Jézus tanítását szentnek tartották, gyűjtötték, őrizték, és főképpen használták. Tehát állandóan előttük voltak Krisztus tanításának szövegei, nem olvasva okvetlen, hanem a hallomásból, de ismételgetve, tehát nem változtatgatva, hanem állandóan ugyanazt őrizték meg, és erre élénken vigyáztak is. Az egyház érdeke volt, hogy kiküszöböljön minden változtatást és módosítást, mert hiszen liturgiában is használták ezeket a szövegeket, vagyis szent szövegeknek tartották. Éppen ezért, mert szent, az egyháznak kötelessége volt ezeket meg is őrizni. Nem csak azért, mert Jézus Krisztus rájuk hagy a maga tanítását, hanem pontosan azért, mert ők tudták, Isten fiának szava mindez, vagyis Istentől való és kinyilatkoztatás, amit fölhasználnak a liturgiában. Ehhez járul az is, hogy 150 óta annyi szöveg maradvány ismeretes, hogy ezek bizonyítják a változatlanságot. Össze lehet őket vetni, egy-egy parányi különbség talán akad közöttük, de a lényegben semmiféle különbség nincs. Korábban sem másíthatták meg a szövegeket, részben azért, mert a szerzők éltek még, tehát ellenőrizhették, hogy részben mit írnak le, vagy mit híresztelnek, vagy miről beszélnek, és tiltakozhattak ellene. Részben pedig azért, mert hiszen liturgikus használatban voltak ezek a szövegek. Így tehát az egyházi vezetők is ellenőrizhették, és maguk a hívek is felfedezhették volna a változtatásokat, vagy netántán éppen hamisításokat. Azért ezek ellen mindig tiltakoztak. Már csak azért is, mert hiszen a zsidóságból átvették a szent szövegek nagy-nagy tiszteletét és megőrzésének fontosságát. Arra is volt példa, hogy egy püspököt egyetlen változtatás miatt letettek a hivatalából. De az is akadálya lett volna a változtatásnak, hogy a másolatok, kéziratok mindenfelé használatban voltak. Így nem lett volna mód arra, hogy a változtatást általánossá tegyék. Hiszen akkor össze kellett volna gyűjteni az összes könyvet, átírni, vagy valami módon megüzenni mindenkinek, hogy itt meg amott nem így van, hanem amúgy ezentúl a Szentírás. Ilyenről szó sincs. Ugyanakkor mind a mai napig a szövegekben szerepelnek azok a részletek is, amelyeknek megváltoztatását próbálták megvalósítani, vagyis ami a századok során a különféle tévtanításoknak nem tetszett, próbáltak rajta változtatni, de a szövegekben továbbra is ugyanaz maradt, amit meg akartak változtatni. Az eretnekségek tanításait ismerve kétségtelen, hogy a változtatási próbálkozásaik eredménytelenek voltak. Már csak azért is, mert hiszen az egyház, ahogy növekedett, egyre jobban ügyelt arra, hogy az igaz hitűség megmaradjon. Különféle összejöhetelek, zsinatok, az apostoli zsinat után, különféle helyi gyülekezetek, gyűlések, mind ezzel törődtek, hogy megmaradjon az igaz tanítás, a Krisztustól való tanítás az egyházban. tegyük mindehhez hozzá azt is, hogy mindazokat a vádakat, amiket az új szövetség hitelességét illetően a történelem során fölhoztak, könnyedén megcáfolta a történelemtudomány. Ilyen próbálkozás volt, mondanom sem kell, ideológiai alapon, az a vád, hogy a Szentírás nem más, mint egy őskeresztény legenda írásba foglalása. Magyarul Jézus Krisztus nem történelmi személy, az ő valóságát tagadják. Hála Istennek, ezzel a váddal manapság és ennek cáfolatával már egyáltalán nem kell foglalkoznunk. Aki ma ilyesmit állítana, az az irodalom történettel és a történelem tudománnyal találná magát szembe, vagyis teljes oktalanság, képtelenség ilyeneket feltételezni és ilyeneket tanítani. Egy másik cáfoló próbálkozás az volt, hogy a szövegekben megtalálható ellentmondásokra hivatkoztak. Nem lehet igaz a Szentírás, mert itt meg amott nem egyezik a két szöveg, vagy különféle feltételezések alapján úgy gondolják, hogy megmásították a szöveget. Ezek a valóságos, de apró ellentmondások azonban éppen a hitelesség bizonyítékai. Azt mutatják, hogy az írók egymástól függetlenül és sajátos szempontjaik alapján azokat hangsúlyozva írták meg az eseményeket. Nyilvánvaló, tessék belegondolni, egy-egy baleset szemtanúi mindig mást látnak, kinek mi a fontos, vagy ki mire érzékeny. Hát pontosan ez vonatkozik a szentírókra is. Ugyanazt írják le, de a maguk szempontja szerint. Vagyis ki ezt emeli ki, ki amaszt, ki elhagyja ezt, mert nem érdekes számára, másik pedig éppenséggel azt hangsúlyozza. Minden esetre azt kell mondani, hogy nem a lényegben vannak ezek a különféle változatok, hanem éppen a stílusban, vagy éppenséggel a megfogalmazásban. Így egymást nem cáfolják, hanem inkább kiegészítik ezek az ellentmondásosnak minősített szövegek. Sok ilyen ellentmondásnak vélt momentum alaposabb hely és korismerete által tökéletesen feloldható. Hiszen nem szabad a mai szokások szempontjai szerint megítélni azt, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Hát éppenséggel ilyen például az Úr Jézus kétféle származási listája. Szent Máté evangéliumában, illetve Szent Lukács evangéliumában. Az egyik ezt veszi alapul, a másik amaszt veszi alapul. De végül is nem ellentmondóak. Vagy éppen ilyen, hát bizonyos mértékig feloldhatatlan ellentmondásnak tűnik, hogy mikor is volt az utolsó vacsora. Attól függ, hogy miként számoljuk a napokat, vagy éppenséggel milyen liturgikus beállítottságot feltételezünk. Manapság már akár a hagyományos nagy csütörtök, de van olyan elképzelés is, hogy éppenséggel talán nagy kedden játszódott le az utolsó vacsora, és akkor kényelmesen belefér mindaz az esemény az időbe, amiről az evangelisták szólnak, az Úr Jézus kihallgatásai, megkínzásai, ide-oda szipeléséről. Vagyis mindaz, ami a Szentírásban ellentmondásnak tűnik, lehet, hogy egyszerűen csak számunkra feloldhatatlan, vagy éppenséggel még nem eléggé kutatott dolog, ami aztán majd meg fog oldódni. Az is tény, nem vagyunk minden tudóak, vagyis itt nem az a lényeg, hogy minden egyes apróságban egyezzen a Szentírás szövege, két szövege, hanem az a lényeg, hogy maga a Jézus Krisztusi történet, az hitelesen van kezünk között. Kinek az ilyen, kinek amolyan stílusú leírásában. Azaz, az Új Szövetség könyvei szavahihetőek, bátran jelenthetjük ki, nem csak egykorú, szövegek ezek, hanem olyan szövegek, amelyek éppen maradtak ránk, és éppen ezért hivatkozhatunk mi magunk is a Szentírás szavaira. Krisztus tanítását tartjuk a kezünkben az újszövetségi Szentírásban, és éppen ezért ez számunkra meghatározó kell, hogy legyen cselekedeteinket, hitvallásunkat illetően is. Köszönöm szépen a türelmet. A befejező imádságunkban kérjük, hogy a Szentatya látogatása valóban lelki eredményeket hozzon számunkra. Igaz, sok minden dolog, amivel előkészülünk, nagy előkészületek történnek, akár technikailag, akár egyébként lelkileg is, de hát végül is ezeknek legyen gyümölcse, éppen az egyéni megszentülésünkben. Szent II. János Pál pápa imádságával zárjuk a hittanórát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, Te a legkisebb segítségért is önmagaddal ajándékozol meg. Add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni keresztjüket viselő fele barátaimon. Taníts meg bűneimet megsiratva igaz szívvel megtérni. Taníts meg másokért élő áldozatos szeretetre. Add, hogy ne pazaroljam el örök javaimat, hanem megőrizzem a megszentelő kegyelem égi köntösét, legszebb kincsemként ápolva azt. Gyöngeségemben kínod legyen az erőm, gyávaságomban bátorságot, szenvedésben vigaszt adjon, törd el átszúrt szíved. A kereszt fénye legyen lámpásom, s fájdalmam út, melyen járva eltalálhatok hozzád. Amen. A Szent István király segítségét is kérjük, hiszen ő Magyarország védőszentje. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozz rá papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és sok élményt kívánok a Szentatya látogatásával kapcsolatosan. Megjegyzem, ez a műsor a kedves hallgatók adományai nélkül nem valósulhatott volna meg. Köszönjük az adományokat, kérjük a további támogatásokat is. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
És életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.